Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Ha az 1990-es években valaki azt mondta volna, hogy Szlovákia a magyar miniszterelnököt kap egy napon, azt hiszem, hogy körbenevették volna. Most viszont pontosan ez történik, Ódor Lajos, azaz Ludovic Ódor személyében magyar miniszterelnöke lesz, ha átmenetileg is, de Szlovákiának egy szakértői kormány élén. Kicsoda ő, milyen eredmények fűződnek a nevéhez, mit várhatunk tőle, milyen a gondolkodása, erről fogunk beszélgetni Dudás Tamás szlovákiai magyar közgazdásszal. Dudás Tamás, köszöntelek itt a Pogi Podcastben, köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Az elején csapjunk bele a lecsóba. Kicsoda Ódor Lajos?
Ódor Lajos Szlovákia egyik legismertebb közgazdásza, aki, ha visszanézünk az elmúlt 20 évben, mindig ott volt a dolgok sűrűjében, tehát részt vett különböző dolgoknak a megalapításában, tehát ott volt már fiatalon az egykulcsos adórendszer bevezetésénél, és utána a Nemzeti Bank tanácsának a tagja volt, és ami talán még fontosabb, aztán a költségvetési tanácsnak a megalapításában is részt vett, és ennek a tagja is volt aztán, és utána visszatért ismét a Nemzeti Bankba, aminek az alelnöke volt. Tehát tényleg, ha végignézzük az életrajzát, tehát nem találunk ettől nagyon illusztrisabb életrajzot Szlovákiában.
Oké, tehát ő alapvetően, amit én olvastam róla, hogy Komáromban született, magyar származású, de ugye mostanában Szlovákiában már ez tulajdonképpen úgy működik, hogy attól, mert valaki magyar származású, akkor tulajdonképpen ugyanúgy funkcionál szlovákként is, mint magyarként is, tehát ő kitűnően beszél szlovákul, angolul publikál nemzetközileg. Na most, tehát matematikus, közgazdász, és ugye azok a nagy, hogy mondjam, hozzá köthető dolgok, amiket mondtál az előbb. Beszéljünk egy kicsit erről a két dologról. Tehát egyrészt ugye röviden mi is volt ez az egykulcsos adó?
Ugye ez volt az a reform, amivel Szlovákia a 2000-es évek elején ugye nevet szerzett magának talán, vagy hírhetté vált. Ugye az egykulcsos adórendszer annyit jelent, hogy a személyi jövedelem adónál, tehát megszűntek az egyes adókulcsok, és ugye egy egységes adókulcs volt. Tehát a minimálbértől a milliómos bevételig, tehát mindenki ugyanazt az adókulcsot, tehát ugyanazzal az adókulcsával fizetett adót. Talán ez annyival volt tompítva, hogy volt egy minimum életköltség, amit le lehetett számítani, tehát az alacsonyabb jövedelműeknél ez valamelyest előnybe hozta őket, tehát nem volt ez 100%-osan egykulcsos valójában, de tehát papíron egykulcsos volt, tehát mindenki 19%-os adót fizetett, és ugye...
Hánytól hányig volt pontosan?
Ez a második, Zurinda kormány vezették be, ha jól emlékszem, 2003-ban, nem vagyok teljesen biztos.
Nagyjából, igen.
És aztán a második Fico kormánynak a működéseig. Tehát ők vezették be újra a magasabb jövedelműeknek a második jövedelmű.
Az nagyjából melyik év?
Ez a második Fico kormány, tehát 2012 után, tehát ez valamikor 2013-ban volt, ha jól emlékszem.
Oké. Na most... Én, amikor Szlovákiával elkezdtem foglalkozni, akkor mindig kérdeztem, hogy ki találta ki ezt az egykulcsos adót, és én már akkor hallottam Ludovic Ódor nevét, akiről én még nem tudtam akkor, hogy ő tulajdonképpen Ódor Lajos és magyar. A másik, akit mindig emlegettek, az Richard Sulik, aki utána egy párt, egy libertariánus pártnak is a vezetője lett, és egy csomó koalíciónak a tagja. Hogy van ez? Azt végül is nem kizárható, hogy két apukája van egy ilyen adóreformnak. Melyikük találta ki, vagy párhuzamosan, vagy hogy volt ez?
Ez egy jó kérdés, tehát tényleg több atya is van, több jelentkező is van, illetve a kereszténydemokrata párt is jelentkezik, tehát a szülői jogért, tehát hogy ők támogatták politikailag legelsőként, mert ugye ehhez politikai támogatásra is volt szükség. Tény az, hogy Sulik ott volt, és ő is tanácsadója volt Ivan Miklós miniszterelnöknek, és Odor Lajos is ott volt, tehát mindketten ott voltak, tehát hogy kié a fontosabb szerep, ezt már szerintem ők tudják csak igazán jobban megmondani.
Sulik egyébként, amennyire tudom, előtte egy ilyen szemétszállítási vállalkozó volt, és abból váltott át a politikába, és hát azóta végig meghatározó szereplője a szlovák politikának, és amennyire látom, mostani kormányválságnak is egy meghatározó szereplője.
Így van, Richard Sulik egy jó menő vállalkozó volt, tehát nem csak szemétszállítás, hanem volt még egy ilyen dokumentum másolással foglalkozó cége, tehát ami ugye ilyen kopicentrumokat működtetett, amit egy pontban szintén jó pénzért eladott, tehát ekkor ment át a politikára, valószínűleg megtetszett neki, és igen, azóta ő is benne van a politika sűrűjében, tehát szerepe volt annak idején a rövid életű Radicsovák kormánybukásában, és hát most is az elmúlt 3 évben a történetnek erősen a közepében volt, így vagy jó. Úgy.
Oké, na most akkor egy kicsit a hatásairól ennek az egykulcsos adónak, mert hogy ez egybeesett azzal az időszakkal, amikor tulajdonképpen Szlovákiát egy ilyen sikertörténetnek kiáltották ki. Én úgy szoktam mondani, hogy mindig volt itt egy hónap dolgozója Kelet-Európában, ez a 90-es években mi voltunk Magyarország, utána ebben az időszakban Szlovákia, aztán kicsit később Lengyelország, mostanában éppen a litvánokat, meg az észteket szokták ennek kikiáltani. Tehát, hogy volt pár jó éve Szlovákiának, ugye ez volt az, amikor még az is megfogalmazódott, hogy a tátrai tigris lenne Szlovákia, ugye a kelta tigris Írország mintájára. De hogy ugye szokták mondani, hogy a korreláció az nem kauzáció, tehát az, hogy egy időben volt egy felívelése a szlovák gazdaságnak azzal, hogy bevezették az egykulcsos adót, abban meg nem következik az, hogy az egykulcsos adó okozta volna Szlovákia mondjuk gazdasági sikertörténetét abban a pár évben.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődik, hogy a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ezzel teljesen egyetértek, tehát ha megnézzük tényleg ezeket a tátrai tigris éveit, ugye, ami kronológiailag az így 2004-től a globális válságig, tehát 2008-ig, 2009-ig tartottak, tehát ott inkább, hogyha megnéznénk, akkor alapvető faktorként a nagyobb mértékű külföldi tőkebeáramlást tartanám a növekedés fő faktorának. Ugye bejött több nagy autóvállalat, akik tehát aztán 100 000 számra gyártottak autót, behozták a beszállítóikat, tehát ismerik ezt a történetet, ugye ez Közép-Európában elég standard történet, tehát ez aztán hozzájárult a gazdasági növekedéshez. Hogy ebben mennyi szerepe volt az egykulcsos adónak, hát valószínűleg a vállalatok számára ez nem volt annyira kulcsfontosságú dolog. Viszont amit én mindig is gondoltam, hogy szerepe lehetett ennek a marketingben, tehát hogy a Szlovákia képe tehát jobbra fordult, mert ugye azt el kell mondani, hogy volt nekünk ez az eléggé félrecsúszott időszakunk, ugye a Mecser időszak, így 94 és 98 között, ami tehát eléggé elrontott a Szlovákia nemzetközi hírnevét, és hát ezt kellett aztán valahogy rendbehozni, és hát ez az egy kulcsos történet, és ebben valószínűleg közben játszott valami.
És tudod, milyen nagyon-nagyon érdekes? Ezt lehet, hogy már meséltem neked, de most elmesélem akkor a nagyobb nyilvánosság előtt. Amikor először elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor én megkerestem Rihát Szulikot, akkor még kezdő politikusként, hogy üljünk le és beszélgessünk erről az egykulcsos adóról, és hát gyakorlatilag meghívatta magát egy nagyon drága étterembe a Pozsonyi Színház mellett, ahol hát hosszan elmesélte azt, amit te tulajdonképpen most mondtál, hogy ő se gondolja az egykulcsos adó szivarozgatott, ott ittunk egy csomó drága vörösbort, és közben elmesélte azt, hogy hát tulajdonképpen gazdaságilag ennek az egykulcsos adónak nem sok hatása volt, de baromi jó PR volt, mert hogy odafigyeltek Szlovákiára, tehát még ő az egykulcsos adó atya is, az egyik atya is azt gondolja, hogy pontosan amit mondtál, hogy ugye volt ez a nagyon rossz meccsjár időszak, amikor Szlovákiát egy ilyen nacionalista, bezárkózó, kicsit Oroszország felé forduló országnak gondolták, ugye kimaradt a NATO bővítés első köréből, lassabban haladt az EU-s tárgyalás is, és akkor utána egy ilyen nagyon jó PR lett az, hogy itt egy ország, ami megcsinált valamit, amit nyugaton nem nagyon szoktak.
Én ezzel teljesen egyetértek, és ugye voltak még aztán más reformok is, tehát például volt a nyugdíjreform, amit szintén a második Zorinda kormány csinált, és ugye ami a második, a magán nyugdíj alapnak a bevezetésével járt, és ugye ez erről mai napig végtelen vita folyik, hogy ez mennyire volt jó, vagy nem jó. De mindegy, de ezek a reformok együtt, tehát emlékszem, meg nem mondom, hogy melyik évben, de valamelyik évben a Világbanktól megkaptuk a világ legreformálebb országa címet is, tehát...
A nemzetközi intézmények imádták. Viszont azóta Szlovákia nincs annyira jó helyzetben, tehát ugye, hogyha megnézi valaki az ilyen gazdasági makromutatókat, akkor az látható, hogy így a Zurinda időszakban Szlovákia még meg is előzte Magyarországot, tehát az első ilyen nagy sok, ugye Magyarországon most általában arról beszélnek, hogy jaj, a románok fognak minket utolérni nem sokára, vagy már néha az is megjelenik, hogy előttünk vannak, de az időtájt Szlovákia volt ez. A Szlovákiának a mutatói mindenben alattunk voltak a 90-es években, és utána például egyfőre jutó GDP-ben, bérekben, ebben-abban megelőzte Szlovákia egy pár évre Magyarországot, majd most az utóbbi években gyakorlatilag, hát ezt nem mondanám, hogy alánk visszaesett, de nagyjából visszaesett ugyanoda, ahol Magyarországban.
Sőt, ugye nálunk erről most hatalmas viták folynak, mert ugye van az Eurostatnak ez az egy mutatója, ami a vásárló értékben kifejezett GDP-t, egyfőre első GDP-t mutatja az Európai Uniós átlaghoz képest, és ha megnézzük, akkor Szlovákiában az elmúlt években nem úgy közelebb kerültünk az átlaghoz, hanem még távolodtunk is, és a legutóbbi adat szerint már Románia meg is előzött minket, és már csak Bulgária van mögöttünk. Úgyhogy tehát ez így elég rosszul esik nekünk per pillanat, mint volt Átrai Tigrisnek. Tehát ez bonyolult kérdés.
De ez történik, nem? Tehát, hogy igazából vannak ilyen rövid távú felzárkózások, tehát én már nagyon régen mondom azt, hogy egy igazi nagy felzárkózás az olyas valami, amit Szingapúr, vagy Dél-Korea, vagy mostanában Kína, tehát hogy évtizedeken keresztül dübörögve hosszan. Itt meg ebbe a térségben vannak tulajdonképpen ilyen szerkezetátalakító, rendszerváltó pár éves kis történetek, ezeket kiáltják mindenfajta ilyen Tátrai Tigriseknek, majd amikor ugye belassul a dolog, akkor nem értik, hogy mi van, tehát most nem az van, hogy most nem tudom, a Tátrai Tigrisből Tátrai Lajhár lett, hanem egyszerűen csak az történt, hogy az a pár éves sztori kifutotta magát, megérkezett a működőtőke, és tulajdonképpen Szlovákia pont olyan országgá vált, mint Magyarország, Lengyelország, Csehország, tehát ilyen dominánsan német, nyugat-európai, külföldi működőtőkével működő, alacsony hozzáadott értékű szerelő országgá, és nem tudott ő sem kilépni a közepes fejlettségű országok közül a magas hozzáadott érték felé, mert hogy nem investál ugyanúgy oktatásba, tudásba, mint ahogy Magyarország sem. Ennyi a sztori, nem?
Így van, tehát hogyha tényleg megnézzük, hogyha hasonlítani akarjuk magunkat, ugye például Szingapúrral, vagy a kínaiakkal, vagy tehát Kelet-Ázsiával ugye általában, ugye ott tényleg hosszú távú tervek vannak, és oké, vagy benevolens, kevés benevolens diktátorok vannak, akik tehát ezt végigviszik évtizedeken keresztül, de ugye nálunk sajnos a kormányok hajlamosak elakadni a maguk 4 éves ciklusában, és ugye itt ilyen reformokra van a szükség, amik túlmutatnak a 4 éves ciklusokon, tehát oktatásba kellene befektetni, az egyetemeket kellene feljavítani, kutatásfejlesztésre kellene költeni, és a többi, és a többi. És ugye ebben az elmúlt évtizedben, tehát nem sokat haladt Szlovákia előre sajnos, hogy meg kell mondjam, tehát bármilyen mutatót megnézünk nemzetközi összehasonlításban, tehát attól kezdve, hogy a GDP hány százaléka kerül kutatásfejlesztésre, vagy hogy alakulnak a PISA tesztek, vagy hogy alakul az egyetemek nemzetközi versenyhelyzete, tehát elpocsékoltunk egy évtizedet, és hát lelassult, igen, vagy leállt teljesen.
Oké, akkor beszéljünk egy kicsit erről a másik intézményről, ez a Költségvetési Felelősség Tanácsa. Ez micsoda? Konkrétan mit csinál? Miért fontos?
Ugye ez ilyen, tehát ennek az létrehozásában Ódor Lajos tehát is szerepet játszott. Ugye azt hiszem, hogy írtak anno egy valami munkát, és ugye abból származik az ötlet. Tehát ennek az a lényege, hogy mint egy ilyen felügyelőként figyelje a kormányt, hogy ugye a fiskális politikával tehát hogy bánik, és jelzést adjon neki, hogy mennyire van veszélyben a fenntarthatóság, vagy nincs veszélyben a fenntarthatóság. Ugye Szlovákiában azt kell tudni, hogy van egy adósságfékünk, tehát ez kapcsolódik egy adósságfék, tehát Szlovákiában tehát az államadósság nem haladhatja meg a 60%-át a GDP-nek, és már 50% felett különböző ellenintézkedések lépnek életbe.
Igen, Magyarországon is van elvileg, csak sose tartják be.
Nálunk tehát betartottuk, tehát ez ugye 2012-ben született, illetve az egy megegyezés volt, amikor bebukott a Radicsovák kormány, akkor született Ficóval egy megegyezés keret. Megegyezés, hogy előrehozott választások és egy adósságfék. Csak ugye az utóbbi években ki volt kapcsolva, mert vannak ezek a speciális esetek, tehát ha valami nagy globális ramazúri van, tehát ilyen COVID-19 vagy ilyesmi, akkor ez ideglenesen le volt zárva. Szóval...
De ez szokott tipikusan történni, hogy csinálunk egy ilyet, aztán ugye vannak mindenfajta kibúvók, aztán a mindenkori kormányok mindig azt mondják, hogy na most van az a válsághelyzet, amikor ez alól ki kell. Akkor viszont minek ilyen? Tehát, hogy valójában, ha Keynesben gondolkodunk, egy Keynesianus gazdaságpolitika az azt mondja, hogy emberek, ha válság van, akkor nyugodtan, sőt, csináljatok deficitet, mert azzal tudjátok helyre rakni a gazdaságot. Ha meg nincs válság, akkor meg ne csináljatok deficitet, akkor meg csökkentsétek az adósságot. De ez önmagában elég lenne egy olyan szabály, amit mindig felfüggesztenek, mert mindig rájönnek, hogy válsághelyzetben a kormánynak stimulálnia kell, deficitet kell csinálni, valójában nem sok értelme van egy ilyen.
Hát nem, pláne, hogyha ugye a maga a szabály életben van, tehát most 3 év ugye tehát átmenetileg ki volt kapcsolva, de tehát mindig fejünk fölött lebeg, hogy egyszer, tehát most kapcsolódik vissza éppen a napokban, tehát májusban, több év után. Tehát ez azt jelenti, hogy a 60% mindig ott van, tehát még a válság idején sem költekezhet a kormány többet, nem stimulálhat, mert tudja, hogy előbb vagy utóbb ez a 60% ez vissza fog ütni.
Szóval... Miközben valójában semmifajta érvényessége nincsen egy ilyen 60%-nak, és akkor itt szoktam bedobni Japánt, ahol a GDP 245% az államadóság, és senki nem gondolja, hogy Japán nagy bajban lenne. Elég jó növekedés volt Shinzo Abe korszakában a Japánban, 0% körüli kamatok voltak, tehát hogy és most is elég alacsony, tehát igazából ezek a szabályoknak semmi értelme nincsen.
Nyilván ugye ez még a ugye az eurozónába való belépésből, meg a stabilizációs paktumból származik, ahol ugye ott volt ez a 60% valamikor, és azt onnan vettük át. Valószínűleg Szlovákia nem bírna el egy olyan államadóságot, mint Japán, ami most mennyi, 240% körül, de 60%-nál biztosan többet elbírna.
Jó, menjünk vissza oda, hogy költségvetési tanács, az akkor mit csinált? Kik ők, és mit csinálnak?
Tehát ez egy ilyen három tagból álló tanács, plusz persze van neki egy ilyen tehát irodájuk, és vannak elemzőik, mi egymás, és ugye rendszeresen tehát készítenek jelentéseket arról, hogy alakul a fiskális politika, hogy a költségvetési hiánya, hogy fog alakulni szerintük, ugye néha más véleménnyel vannak, mint a kormány elemzői, illetve aztán végeznek ilyen hosszú távú fenntarthatósági elemzéseket is, tehát évtizedes szinten, tehát hogy mennyire fenntartható a szlovák állam fiskális helyzete.
Most ezek ilyen elég kétélű fegyverek tulajdonképpen, mert én egyrésztről tökre megértem azt az igényt, hogy ha vannak felelőtlen politikusok, már pedig ugye elég sok országban elég sok felelőtlen politikus van, aki tényleg ígérget, osztogat, demagóg, felelőtlen, akkor hozzunk oda technokratákat, akik kiszámolják, hogy egy adott ígéret az mondjuk felelős vagy felelőtlen, egy költekezés felelős vagy felelőtlen. Tehát én tökre értem, hogy miért szeretik az ilyesmit az emberek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezek a típusú intézmények, ezek tulajdonképpen egy ilyen lassú halálát jelentik a demokráciának, mert hogy ha ugye régebben nem voltak függetlenek a jegybankok, de aztán azt mondták, hogy a jegybankokat függetleníteni kell, és a jegybankokba a technokratákat kell rakni, és szakértők vigyék a monetáris politikát, mert jaj, mi van, hogyha szétszincálja a monetáris politikát, szétszincálják a különböző üzleti érdekek, az egyik erősebb valutát akar, a másik gyengébb valutát akar, szétszincálják a monetáris politikát. Na de ha ezt a logikát alkalmazzuk, akkor ezt miért ne alkalmazzuk a költségvetési politikára is, mert hát ha valamit tipikusan szétszincálnak az üzleti érdekek, akkor az a költségvetési politika, a pénzügyminiszternek a nyakára járnak a különböző üzletemberek, önkormányzatok, érdekcsoportok, hogy ne, ide is adj pénz, meg ott is csökkents adót. És akkor erre jön tulajdonképpen az, hogy akkor már a költségvetési politikát is részben szakértőkre bízzuk, mert akkor behozunk egy ilyen költségvetési tanácsot, ami ugye magát egy ilyen érdeksemleges, értéksemleges, technokrata szakértői testületnek gondolja, meg tünteti fel, és akkor tulajdonképpen ezeket, hát ha nem is jogi értelemben, de legalábbis szellemi értelemben, morális értelemben fölé rakjuk a politikusoknak, hogy ezek jobban tudják, mint a politikusok, miközben azért a politikusok legyenek bármennyire is felelőtlenek, de őket azért mégiscsak demokratikus választásokon választják meg. Szóval én miközben értem, hogy miért szeretik az emberek az ilyen szakértői dolgokat, Magyarországon imádják a legjobban, erre adataim vannak, hogy sehol a világon nincs olyan népszerűsége a szakértőknek, mint Magyarországon a politikusok szemben, de közben meg iszonyú veszélyes, amikor a technokraták elkezdik átvenni a politika szerepét.
Ez egy nagyon, nagyon fontos és érdekes gondolat, ez nálunk is ugye most előkerült, ugye épp Odor Lajos személyén keresztül, aki ugye, tehát ilyen technokratának tarthatunk, nem véletlenül, tehát ennek a definícióját megtestesíti 100%-osan, és ugye most a kormány fői pozícióba kerül, és tehát nálunk is előjöttek ezek, hogy tehát nem, nincs demokratikus mandátuma, és az hogy, és mégis, tehát kiválasztotta, tehát senki. De viszont visszatérve a költségvetési tanács, az ugye ennek csak ilyen tanácsadó, tehát Szlovákiában csak ilyen tanácsadó státusza van, tehát a kormány erre legyinthet, hogy jó, persze elmondja.
Így láttam más a legtöbb országban, csak aztán valahogy morálisan, vagy szakmailag mégiscsak úgy van ez pozícionálva a nyilvánosságban, hogy hát szemben a csúnya rossz demagóg politikussal ezek a felelős emberek.
Ez igaz. És még a technokraták előretöréséhez, tehát erről nálunk, nem tudom Magyarországon, hogy van, de elég komoly vita folyik mostanában erről, hogy például a pénzügyminiszteriben megalakult egy ilyen, nem is tudom magyarul, tehát a Value for Money intézet, ahol ugye befektetéseket, tehát ilyen alapon vizsgálják meg, hogy milyen tehát mennyibe kerülnek, és ugye mi a
Árérték bizottság, vagy valami ilyesmi.
És ugye minden nagyobb befektetést ugye meg kell vizsgálniuk, és be kell elemezniük, tehát autópálya, vasút, Szóval ilyesmiket.
Önmagában tök jó dolog, mert ugye na, itt Közép-Európában nem kell magyarázni, hogy rengeteg hülyességbe rakja az állam a pénzét, ami soha nem megtérül, és presztízs beruházás. Tehát mondom, értem a másik oldalát is, csak ezt úgy is ki lehetne igazából iktatni, hogy akkor mondjuk felvilágosítjuk a szavazókat, tehát nem technokratákat ültetünk a politika tetejébe, hanem akkor megpróbálunk minél jobban tájékoztatni választókat, hogy ők maguk értsék meg, hogy kire szavazzanak, és kire ne szavazzanak.
Tartok tőle, hogy valószínűleg legalábbis nálunk már, mint hogy erről lemondunk volna, hogy az választókat nem lehet.
Tehát erről nem lehet lemondani, Tamás, tehát hogy akkor nem tud működni egy demokrácia, hogyha ha elkönyveljük, hogy már pedig a kelet-közép-európai szavazó az sose lesz olyan, mint a svéd szavazó, akkor tulajdonképpen lemondtunk a demokráciáról.
Így van, de tehát úgy érzem az elmúlt időkben, hogy tehát pessimista helyzet van Szlovákiában, tehát megnézzük az legutóbbi választásokat, meg a mostani lassan felfutó választási kampány, tehát...
Mindenhol pessimista helyzet van, csak én azt mondom neked erre, hogy egyrészt ez nem egy jó út, hogy lemondunk a demokratikus, tehát hogy a választó, a tudatos, tájékozott választó képéről, másrészt meg hát a technokrata szakértő képe az egy illúzió, mert ugye ő azt mondja, hogy ő független, és ugye független mitől? Hát független a pártpolitikától, ez oké, de nem független a gondolatoktól, tehát olyan ember nincs, hát az ideológia az csak annyit jelent, hogy valaki törekszik-e valamilyen koherens világképre, vagy nem. Na most lehet, hogy független adott pártól, vagy nem, de hát független mondjuk a szociális kérdésektől, független a szociális érzékenységtől. Mert nagyon sokszor az ilyen típusú technokraták, hát mondjuk nem függetlenek a piaci fundamentalizmustól, nem függetlenek a nagyvállalati szektor érdekeitől, de függetlenek a szociális megfontolásoktól, vagy amikor azt mondod, hogy hosszú távú megtérülési vagy fenntarthatósági elemzéseket kell csinálniuk egy ilyen költségvetési tanácsnak, tehát ezeket megcsinálják mondjuk, mit tudom én, adó szempontból, vagy az adósságpálya szempontjából, de nagyon sokszor nem csinálják meg mondjuk környezeti fenntarthatóság szempontjából, tehát nagyon ritkán illeszkedik ez be abba, hogy ugye ezek az országok üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésben vannak, zöld átmenetben vannak, és nem ennek a kontextusában nézik, ami azért sokkal fontosabb lenne, tehát a függetlenek a zöld fenntarthatóságtól is. Tehát én ezt az függetlenséget nagyon-nagyon álságosnak gondolom.
Tehát nyilvánvalóan, tehát ha megnézzük a közgazdasági háttér dolognak, ugye akkor tehát legtöbb ilyen technokrata ugye a mainstream közgazdaságból származik, tehát nyilvánvalóan, hogy aztán az elemzésekben is, tehát ez a vonal jelenik meg, és...
Nem gonoszok, én nem azt mondom, hogy ők gonoszok lennének, csak egyszerűen bizonyos szemszögből nézik ők is a gazdaságot, magyarul ők is ideológikusak, csak nem ismerik fel, hogy ideológikusak.
Valószínűleg ez így van, és ugye nálunk a viták meg abban is megjelennek, tehát például amikor itt a befektetéseket elemeznek, tehát ami megjelenik, ugye, hogy a régiók aztán tiltakoznak, hogy ugye a pozsonyi elemzők, akik nem a régióban élnek, aztán hoznak döntéseket róluk, akár arról, hogy megáll, vagy nem áll meg a vonat a városban.
Világos. Na, akkor két dologról beszéljünk még. Az egyik az az, hogy hát ugye ne menjünk el amellett, hogy ő mégiscsak egy magyar ember, hogy Szlovákia elég messze jutott Mečiartól, tehát mondjuk a Mečiari időszakban az biztos, hogy nem történhetett volna meg, hogy egy magyar származású szlovák állampolgár miniszterelnök legyen. Most pedig ugye Csaputova elnök tulajdonképpen csont nélkül átvitt egy magyar... Nem, ha valamibe belekötöttek, majd mindjárt erről akarok beszélni, az, hogy soros ügynök meg ilyenek, de abban nem nagyon kötött bele senki, hogy ő tulajdonképpen egy magyar származású szlovák állampolgár. Tehát, hogy eléggé távol van már Szlovákiában ez az élénk nacionalizmus, ahol ilyen dolgok, ez hogy mondjam, botrány lett volna a 90-es években, ahogy magyart jelölnek szlovák miniszterelnök.
Hála Istennek, igen, ezen a ponton túlléptünk, ami tényleg azért érdekes, mert ha megnézzük az ellenzék, tehát Fico is mivel támadja, azzal támadja, hogy Soros Bérenc, nem azzal, hogy magyar, ami esetleg lehet, hogy 10-15 évvel ezelőtt ez lett volna a fő támadó felület. Mondjuk Odor Lajosnál az is lehet, hogy szerintem sokan nem is tudták, hogy magyar anyanyelvű, tehát nem verte sosem nagy dobra.
Nem, de viszont amikor kiderül, vagy hogy mondjam most, hogy így ugye a fókusz rájött, kiderült, és én nem nagyon láttam, hogy ez bárkinél kivert volna bármilyen biztosítékot Szlovákia.
Nem, ez tényleg így van, ezen a nem tudom, a Slota-féle vadnacionalizmuson, hál' Istennek már túlléptünk, és ugye ráadásul vannak még magyarok a kormányban, tehát pénzügyminiszter is magyar nemzetiségű, tehát Horváth Mihály, akivel együtt, Odor Lajos együtt dolgozik a Nemzeti Bankban, tehát két kulcsfontosságú pozíciont, ugye magyar nemzetiségű ember lesz, amit nem hittem volna, hogy valaha őszintén megérek itt Szlovákiában.
Na, ennek örüljünk, viszont ugye annak nem örülünk, hogy Fico sorosozik, mert hogy ugye Fico azért mégiscsak így az európai politikai szcénán ő a baloldalhoz sorolandó, tehát a szlovák politikának ő azt az irányvonalát képviseli, ami az európai párt családok közül a baloldalhoz tartozik, és azért az ilyen sorosozást ezt itt Kelet-Közép-Európában sokkal inkább a jobb oldaltól szoktuk meg, tehát ezt Klaus kezdte Csehországba, Mečiar folytatta Szlovákiába, Orbán Viktor viszi manapság, Vučić Szerbiába, stb. Tehát, hogy ez tipikusan a jobb oldalnak a dumája ez a sorosozás. Hogy lehet az, hogy Fico sorosozik, és mit? Tehát az, hogy mondjuk Ludovic Odor Lajos dolgozik, ráadásul valami vendégprofesszorként a CEUN, tehát hogy lehet az, hogy Fico erre egy ilyen eléggé durva támadással reagál?
Ez a Smer kérdése, ugye, tehát papíron tényleg szociáldemokrata párt, és ők is azoknak tartják magukat, ugye az európai szocialistáknak a tagjai, szóval minden rendben van. De ha megnézzük, akkor az elmúlt években tehát nagyon sok helyen olyan retorikával dolgoznak, ami tényleg a jobb oldalhoz köthető, és tehát itt jött elő ez a sorosozás. Ugye ez legelőször Ficónál 2018-ban, amikor a fiatal újságírót és jegyesét meggyilkolták, akkor ott volt egy sajtótájékoztató, amin megpróbálta az akkori államfőt a Soroshoz kötni, hogy tehát New Yorkban egyeztetett Soros Györgyel, és ezt az egészet a Soros György irányítja. És ugye most ez megint visszatért ez a sorosozás, ez viszont nagyrészt megint csak a mostani államfőhöz is, ugye Zuzana Csaputovához is köthető, akit szerintem Fico per pillanat a legfontosabb politikai ellenfelének tart ma, és nincs nap anélkül, hogy támadna, és ugye tehát őt is próbálják erősen az Amerikai Egyesült Államokhoz kötni, Soroshoz, Soros Bérenc, Amerikai Bérenc, mi egymás. És szerintem Odor ebbe belecsöppent, mivel ugye az államfő nevezte ki, vagy az államfő választotta ki erre a pozícióra, úgyhogy szerintem szegény egy kicsit saját hibáján kívül került keresztűzbe.
Oké. Mikortól meddig lesz miniszterelnök?
Holnaptól, ha minden jól megy, akkor ugye holnap a kormány...
Május 14-e van, amikor beszélgetünk.
Igen, tehát május 15-től, tehát az államfő holnap kinevezi ezt a kormányt, és ugye 30 napon belül a parlament elé kell lépnie, és bizalmat kell kérnie. Ezt valószínűleg nem fogja megkapni. Politikai pártok jelezték, hogy ez nem fog menni, és így aztán az államfő megbízza őket, hogy vezessék el az országot az előrehozott választásokig, és az előrehozott választások utánig, addig, amíg feláll egy valamilyen kormánykoalíció. Ugye ez annak a kérdése, hogy milyen lesz a pártfelállás, ez lehet ugye egy hét, lehet egy hónap, meglátjuk. Uh-huh. Tehát minimum október közepéig. Tehát.
Uh-huh. Van arra esély, hogyha egy választáson mondjuk a pártok arányai úgy állnak fel, hogy Odor maradhat utána is miniszterelnök?
Hát valami nagyon patthelyzetnek kellene felállni, tehát hogy igen, tehát hogy a Fico és a nem Fico tábor leegyszerűsítve, tehát hogyha az egyik tábor...
A nem Fico tábor nem nevezni őt ki állandóra miniszterelnöknek? Tehát nem szakértőinek?
A Fico tábor? Vagy nem Fico tábor?
Nem Fico tábor, a Ficóval szembeni tábor.
Hát nem, valószínűleg ugye tehát nem Fico tábor a legelősebb politikai, tehát vezért, tehát nevezné ki.
Ott a politikus lesz a miniszteren.
Szlovákiában ugye eddig mindig volt. Tehát Odor Lajos lesz az első nem politikus, aki kormányt vezet, tehát elképzelhető, tehát hogyha valami potthelyzet alakulna ki, akkor aztán meglátjuk, hogy tehát igen, amíg nem áll fel egy új kormánykoalíció, addig ez a kormánynak kell, hogy tovább vigye a dolgokat.
Oké. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így összefoglaltad nekünk. Én ezt egy fantasztikus politikai fejleménynek tartom, hogy azt is megértük, hogy Szlovákiában egyszer egy magyar származású ember lesz a miniszterelnök. Nem gondoltam volna, hogy eddig eljutunk. Örüljünk ennek, aztán meglátjuk, hogy reméljük, hogy Szlovákia gazdasági sorsa is javulni fog itt az elkövetkező években. Dudás Tamás, nagyon szépen köszönöm.
Szívesen, és szép napokat mindenkinek!
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.